Kedves gyülekezet, úgy gondolom mindenki számára jól ismert igét szeretnék ma kifejteni, ez pedig János evangéliuma első fejezetének 14. versét, amelyik nem más, mint az úgynevezett testélételnek egy alapigéje. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát így kezdődik ez a gondolat, hogy az ige testé lett. És tegyük fel a kérdést, hogy ki ez az ige? Az apostol a fejezet elején egészen pontosan körülírja és leírja, hogy ki ez az ige. Kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Tehát azt állítja az apostol mindjárt az evangélium legelején, hogy kezdetben volt az ige. És az ige az Istennél volt, sőt, Isten volt az ige. Sőt, minden általa lett. De hát, hogyha minden általa lett, akkor ő kitől lett? Ő neki nincs kezdete. Ő neki nincs teremtettsége, tehát őt nem teremthette senki, mert minden ő általa lett. Ő Isten. Tehát nem másodlagos Isten, ő Isten. És ő az élet. Ugye ezt a fogalmat, amit a Szentírás máshol elég gyakran használ, hogy egyszülött, ezt igazán nem tudjuk felfogni. Hogy ez mit jelent. Tehát isteni személy az, aki lett az emberek világossága, és ő benne volt az élet. Egész pontosan, ha megnézzük, hogy Ellen White hogy fogalmazott ezzel kapcsolatban, amikor Lázár sírjánál Márta beszél Jézussal, akkor az 530. angol lapszám szerint a következőket mondja Jézus. Jézus továbbra is a helyes irányba akarta terelni az asszony hitét, ezért kijelentette, én vagyok a feltámadás és az élet. Krisztusban van az eredeti, nem kölcsönvett és nem mástól származó élet. Aki a fiú, azé az élet. Olvassuk János első levele 5. fejezetében. Tehát, hogyha a kezdetben volt az ige, aki maga az Isten volt, és minden ő általa lett, akkor ő benne egy eredeti, nem mástól származó élet kell, hogy legyen. Tehát ő maga az élet. És ez az élet maga az emberek világossága, és ha ezt összevetjük ezzel az igével, amit itt Ellen White is idéz, hogy akié a fiú, azé az élet, akkor logikus a folytatás. Krisztus istensége az örök élet biztosítéka a hívő számára. Tehát, hogyha ezt az igét komolyan vesszük, és komolyan elgondolkodunk róla, mert amikor Krisztus testélételéről gondolkodunk, nagyon helyesen, árnyaltan pontosan igyekszünk fogalmazni, hogy ő miként lett emberré, és hogyan kísértetett meg hozzánk hasonlóan, de nagyon sokszor elfeledkezünk róla, hogy ő valóságosan Isten is volt. Nem egy csökkentett értékű Isten volt itt, amikor megszületett Betlehemben, hanem az a valaki jött el megváltani bennünket, aki az eredete volt az egész világnak és az embernek is. Ami megváltónk, ami teremtőnk is. Ezért, hogyha valaki Krisztussal egységre jut, Krisztus lakik a szívében. Tehát az a valaki lakik a szívében, aki nem csak hogy halhatatlan, hanem önmagában létező élete van. Ennek az embernek van komoly esélye az örök életre? Hát a Krisztus a szívemben él, az az élet van a szívemben, amelyik örökké él, akkor Hát ez jogos reménysége lehet minden kereszténynek az örök élet. De miért nevezi így Krisztust a Biblia, hogy ige? Más nyelvekben is hasonló kifejezéseket fordíthatunk, hogy beszéd, valami hasonló kijelentés, hogy szó. Tehát miért igének nevezi a megváltót? Ehhez hozzá kell vennünk, miután beszélt az ige maga a teremtésről és a teremtés gondolatáról, az Isten a saját képére teremtette az embert, olvassuk a teremtés könyvében, és már sokszor beszéltünk és gondolkodtunk erről közösen is, hogy eredetileg az Isten milyen célból teremtette Ádámot? Hogy a saját jellemét megsokszorozza a teremtett világban. Tehát az ő saját jósága még több teremtett lényben egyértelmű és világos lehessen. Ezt tette tönkre a bűn. Addig, amíg Ádám Éva nem bukott el, ők is az egész teremtett világért éltek. Nem önmagukért, hanem másokért. Másoknak akartak szolgálni, akárcsak Isten angyalai. De amikor bejött a bűn, mi az, ami általánosan és visszavonhatatlanul minden emberre elhatott? Két életszemlélet. Az egyik életszemlélet az Isten életszemlélete, amelyik másokért él. Az önzetlenség élete. És sátáné? Az önzés. A versengés, a nagyravágyás, a másik legyőzése. És ez van bennünk. Automatikusan. Ezt örököltük. Ilyen a gondolkodásunk. Hogyha az önzetlenséggel szembe tudunk fordulni, és ettől megszabadultunk, és ezáltal a másokért élés életelve mellett döntünk. Azaz azt mondjuk, hogy a mi életünknek az ura ne az önzés legyen, hanem az Isten legyen, azaz Krisztus legyen. Akkor van esélyünk az örök életre? Miért kellett elküldenie Jézust az Istennek, illetőleg még nem válaszoltam a kérdésre, hogy miért ige. Hát igen, mert az Isten önzetlenségét, és az Isten másokért élését, és az Isten által felkínált örök életet tulajdonképpen egy csapásra keresztül húzta a bűn megjelenése. De a bűn hogyan jelent meg Ádám Évának? Milyen területen torzította el az ő gondolkodását az ördög? A bűn következményének a területén azt mondta, hogy nem haltok meg. Emlékeztek rá? Tehát nem az lesz a bűn következménye, ha elfordultok az Isten szavától, hogy akkor meghaltok. Amely napon esztek a fáról, meghaltok. Azt mondta, nem haltok meg. Ez az egyik. A másik pedig az Isten jelleme. Mert azt mondta, hogy az Isten az nem másokért él. Az csak a látszat. Az Isten nem jó, mert pontosan azért tiltotta el tőletek ezt a fát, hogy nehogy egyetek a gyümölcséből, mert ha esztek, akkor olyanok lesztek, mint az Isten. És az Isten féltékeny. Az Isten úgy akar uralkodni rajtatok, hogy nehogy ti nagyobbak legyetek, mint ő, mert akkor ő már nem Isten. Nem hiszed, Éva? Hát láttál te már beszélő kígyót? Én meg tudok beszélni. Tudod, miért tudok beszélni? Mert ettem ebből a gyümölcsből. Képzeld el, hogyha te eszel ebből a gyümölcsből, akkor belőled mi lesz? Ezt tette Sátán, amikor becsapta az ős szülőket. Eltérítette a gondolataikat a bűn következményéről, bizony nem haltok meg. Azóta is emberek milliói ebben a hamis reménységben ringatják magukat és egymást, hogy a halál után még ez történik, meg az történik. Hogy a halál után még van lehetőség a módosításra. És most kiderült ebből az igéből, amit olvastunk János evangéliumából, hogy az Isten jelleme az nem olyan, mint Sátán, ahogy állította, mert Isten a saját képére alkotta meg az embert, és amikor az ember elbukott, akkor az Isten elküldte az igét, és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az atya dicsőségét, azaz megláttuk, hogy az atya jelleme milyen. Miért küldt el az igét? Azért, hogy a saját gondolatait közölhesse az emberekkel, mert mi az Isten dicsősége? Az Isten jelleme. És a jelleme az Istennek, meg bármely teremtménynek, bármely lénynek is. Miben áll egy embernek a jelleme? A gondolkodása és az érzelmi világának az együttese. Most a gondolatait és az érzelmeit egyik ember a másiknak milyen úton, módon tudja legegyszerűbben közölni? Hogyha nekem van valamilyen gondolatom, és azt szeretném átadni, melyik a legegyszerűbb módja, hogy átadjam, vagy valamit érzek? Beszéd. Olvasom Jeremiás próféta könyvében a 29. fejezetnek a 11. versét. Jeremiás próféta könyvében a 29. fejezet 11. verse ezt mondja. Mert én tudom az én gondolatomat, gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak ti néktek. Tehát ez a gondolata az Istennek, hogy az emberekkel tudassa, hogy amit Sátán mondott neki róla, az nem igaz. Mert ő kívánatos véget akar adni minden embernek. Na de most hogy közölje ezt a gondolatát az Isten az emberrel? Hogy közölje? Persze közölte, minden emberrel közölte magán a teremtett világon keresztül. Hiszen a teremtett világot szemléljük becsületes erkölcsi gondolkodással, akkor nem létezik, hogy nem ismerjük fel a teremtőt. De ennél konkrétabb dolgot is akart adni nekünk az Isten, valami valóságost akart adni örökségül, elküldte az egyszülöttét. Elküldte az egyszülöttét, hogy mint ige, mint az Isten beszéde, mondja el nekünk, hogy kicsoda az Isten. Ezt tette Jézus? Nem csak mondta, élte is. Olvassuk az evangéliumokban, János evangéliumában már élete végén, Jézus 33 éves szolgálata vége felé, az utolsó napok egyikén, amikor Fülep értetlenkedik, és azt mondja, hogy ennyi idő óta veletek vagyok, és te mégis azt mondod, hogy nem láttad az atyát. Aki engem látott, az látta az atyát. Tehát nehogy úgy gondolkodjunk, hogy Jézus az örök életben ott az atya mellett, még a föld megteremtése előtt, ugyanolyan dicsőségben volt, mint az atya, és ugyanúgy az ő jellemét képviselte. Ez igaz így. És amikor emberé lett, akkor valami alább hagyott ebből a dicsőségből. Mert ha megjelent volna Jézus abban az isteni dicsőségben, ami az ő része volt, és az ő lényegének a része volt, lényének a része volt, megjelenik így bűnös emberek előtt, akkor mi történik velünk? Abban a pillanatban meghalunk. De most akkor hogy közölje a gondolatát az Isten az emberiséggel, hogyha ő a saját lényegét nem jelentetheti meg előttünk, mert abba belehalunk. Hát ezért lett az ige testé. Ezért lett az ige szárkszá, ahogy lefordítják a különböző nyelvi fordítások hússá. Ez érdekes, meg olyan először nagyon furcsa dolog, hogy hús. A hústest. Most gondoljatok bele, hogy mennyire gyakorlati a Szentírásnak ez a fajta megfogalmazása is. A hús, amíg egy élő lényen rajta van, tehát a szervezetünk, vagy egy állatnak a húsa, meddig nincs azzal a hússal semmi baj? Amíg van vérkeringés, amíg él, amíg veszi a levegőt, bekerül a vérbe az oxigén, megtörténik az anyagcsere, megtörténik a méregtelenítés, és a többi, és minden működik, minden a helyén van. De amikor megölnek egy állatot, jó, hát kitaláltak az emberek különféle praktikákat, ugye, hogy füstölik, meg vegyszerrel keverik, meg minden lefagyasztják, mindenfélet kitalálnak, hogy nehogy megromoljon a hús. De amikor nincs benne már vér, és a vér mit jelképez a Bibliában? Az életet magát. Ugye szállítja az oxigént, viszi el a méreganyagokat, viszi el a táplálékot, tehát rengeteg funkciója van. Nincs vérkeringés, mit csinál a hús? Megromlik. Ilyen a mi testünk. Ha nincs bent az élet, nincs ott a Szentlélek, bocsánat, elkezdünk megromolni. És hogyha nincs vérkeringése annak a húsnak, a vége a teljes feloszlás. Nem? Alkotó részeire fog szétesni és felbomlani. Ebben a testben jelent meg Jézus. Megjelent a szárcban. Magára vette, ami meggyengült, elromlott emberi természetünket. És magára vette ami bűneinket is. Ő megfertőződött a bűnnel? Azt már nem. Önző volt? Mikor? Jézus gondolatában sem lehetett önző, hát a mennyet hagyta ott értünk. Mit gondolunk? Jézusnak teljesen fájdalommentes volt a mennyei dicsőséget, az isteni hatalmas dicsőségét az emberi természet mögé rejteni. Ez ő neki minden fájdalom nélkül ment. Mi nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy Jézus értünk hozott áldozata az a Gecsemánétól a Golgotáig különösen szemlélhető. És ez igaz is. Iszonyatos lemondás, és iszonyatos fájdalom lehetett Jézusnak. Nem Ádám testében eljönni. Nem Ábrahám testében, hanem Ábrahám magvának testében eljönni. Azért, hogy nekünk bizonyságot tehessen az Isten jelleméről, mert ez volt az egyik legfontosabb része a küldetésének. És a másik legfontosabb része, hogy bennünk helyreállítsa az Isten jellemét. Hogy helyreállítsa azt, ami tönkrement a bűnesettel. Ez volt Jézus küldetésének a célja. Ezért lett testé. Megint a Jézus életéből szeretnék olvasni, ez pedig az angol oldalszám szerint a 23. oldalon található. Csak nem 2000 évvel ezelőtt titokzatos, nagy jelentőségű szózat hallatszott a mennyben Isten trónjától. Ímé jövök. Mikor hangzott el ez a szózat? Jézus testélétele előtt vagy után? Előtte. Tehát csak nem 2000 évvel ezelőtt. Ímé jövök, idézi a 40. Zsoltárt. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. Ímé itt vagyok, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy cselekedjem Isten a te akaratodat. E szavak annak az elgondolásnak a teljesedését hirdetik meg, amely örök időktől fogva el volt rejtve. Eljött az ideje, hogy Krisztus a mi világunkba jöjjön, és emberi testet öltsön. Így szólt, testet alkottál nékem. Mert nem úgy történt, hogy Máriától Jézus megszületett, úgy, olyan módon, hogy Mária a férjével egybekelt, és utána megszületett a gyermekük, mint minden más ember, ahogy megszületik. Mária nem ismert még férfit, amikor a Szentlélek beárnyékozta őt, ahogy a Szentírás fogalmaz, és Márián és a Szent Lelken keresztül megszületett az a test, amiben Jézus teljes istensége lakozhatott. Tovább így olvasom, testet alkottál nékem. Ha isteni dicsőségében jelent volna meg, ahogyan atya mellett élt, nem tudtuk volna elviselni jelenlétének fényét. Dicsősége megnyilatkozását elfátyolozta, hogy szemlélhessük őt, és ne semmisüljünk meg. Azért is olvastam fel ezt az idézetet, mert nagyon szépen fogalmaz. Figyeljük meg! Tehát dicsősége megnyilatkozását, tehát nem kisebbítette, figyeljük meg, tehát nem csökkentette, hanem elfátyolozta, hogy szemlélhessük őt, és ne semmisüljünk meg. isteni mi voltát, dicsőségét emberi természettel, emberi formával fedte el. Ez nagyon fontos dolog, mert mi általában úgy gondolkodunk, és ez a gondolkodásunk is helyes, hogy az isteni és az emberi egyesült Jézusban, ezért ő mindenképpen különleges. De nagyon vigyázzunk, mert Jézus istenségét nem csak a kortársai nem akarták elismerni. Manapság is az, hogy Jézus valóságos Isten volt akkor is, amikor itt élt a Földön. Ezt manapság is sokan megengedik maguknak. Mert valahogy úgy próbálják igazolni az istenségét, mint a középkori egyház tette, hogy már Mária is szinte Isten volt. Ugye, édesapám most egy katolikus öreg otthonban van, Szent Erzsébet otthonnak hívják ezt az otthon Győrűj baráton, és ott egy gyönyörű szép, nagyon szép az egész otthon, vadonatúj építésű, és ott a kert közepén ott van egy szobor, vagy ezt elmondtam már? Nem mondtam még el. Jó. Kert közepén van egy szobor, egy női alak, és hát először gondolatom az volt, hogy biztos a szűzanya szobra, de aztán mondták, nem, ez biztos Szent Erzsébeté. Jó, hát megnyugodtam ebben, legalább akkor nem szűzanya szobor van, hanem Szent Erzsébet szobor. Aztán egyszer sétáltam arrafelé édesapámmal, és hát akkor döbbenten láttam, amit nem oszthattam meg édesapámmal, hogy ez a női alak, gyönyörű hófehér szobor, egy hosszú ruhában van, földig élő ruhában van ábrázolva, és kilóg alóla a mezitlába. És a mezitláb pedig, mit gondoltok, egy földgömbön áll, és rátapos a kígyó fejére. Mária szobor. Nem Jézus szabadította meg az emberiséget. A Vulgátában Jeromos vette a bátorságot, és nőneműre változtatta azt a kifejezést, hogy az asszony magva. Tehát ne így félreértsük egymást, itt nem véletlen dolgokról van szó, itt tudatos dolgokról van szó. Jézus testé lételét vegyük komolyan. Mert nem attól Isten Jézus, hogy már az anyja is bűntelen volt. És nem Mária ellen beszélek, azt hiszem értitek jól. Hanem attól Isten, hogy ő valóságosan Isten. Akkor is, amikor Betlehemben megszületett. Ahogyan írja Pál apostol egy másik levelében, Kolossi levélben, hogy az istenség teljessége lakozott testileg Jézusban. Az istenség teljessége lakozott testileg Jézusban. A megromlott, elgyengült emberi természet mögé rejtette. Az emberi természettel elfátyolozta az istenségét Jézus. De nem csökkentette. Korlátozta magát az istenség gyakorlásában, de nem csökkentette azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Nem tekintette mindenképpen zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát. Mitől? Nem az istenségétől, hanem az istenség jelenlétének a lehetőségétől, attól, hogy ő a saját istenségével győzzön az önmaga kísértései felett. Ami vele szemben történt, ő ebben korlátozta magát. Így tette láthatóvá Jézus, hogy milyen az Isten dicsősége. Mert Jézusra, amikor ránézett valaki, akkor belehalt? Nem. Sőt, nem akarták elhinni róla, hogy Isten. De amikor Jézus megszólalt, amikor Jézus gyógyított, amikor Jézus bármit tett, egyre inkább egyértelművé vált, hogy ezt nem cselekedheti más, csak az Isten fia. Egyre inkább mindenki megerősödhetett, hogy ő a megváltó. Ő az a megígért. Elfátyolozta az emberi természettel az Isten dicsőségét. De az emberi természetből a bűnt nem vette magára. Az önzés soha nem volt az osztály része. Jézusnak mindig az önzetlenség volt a gondolkodásának a lényege. Ugye beszéltünk arról, miután az ige bátorít bennünket arról, hogy ő volt az emberek világossága, de nem csak az, hanem ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Ha valaki ezzel az élettel azonosul, egyesül, akkor az örök élet várományosa lehet. De akkor fordítsuk meg a kérdést. Másképp nem lehet örök élete. Ezért nincs örök élete a gonoszoknak, ezért nincs örök élete a gonoszságnak. Ezért van, hogy a gonoszság előbb-utóbb mindenképpen a halállal fizet. Nem fizethet mással, nem lehet más a kimenetele. De olvasom a Jézushoz vezető út a tanítványság próba követ című fejezetben a következőket. Igaz, hogy Krisztus újjáteremtő ereje nélkül is élhetünk külsőleg kifogástalan életet. A befolyásra, tekintélyre törekvés, a vágy mások megbecsülésére arra bírhat bennünket, hogy kifogástalan életmódot folytassunk, önbecsülésünk is visszatarthatja a bűn látszatától. Az önző szív is cselekedhet jót. Ez nagyon veszélyes, mert ez a csapda, nem? Tehát az önző szív is cselekedhet jót. Miként állapítsuk meg tehát, hogy kinek az oldalán állunk? És higgyétek el, az üdvösségünk lényege, záloga, ennyiben áll, amit majd most fogok olvasni. Kié a szívünk? Kivel, mivel foglalkoznak gondolataink? Kiről és miről szeretünk a legszívesebben beszélni? Kié leghőbb érzelmünk és legjobb erőnk? Ha Krisztusé, gondolataink felé irányulnak. Övé legédesebb érzelmünk. Akkor mindenünket, amink vagyunk és amivel bírunk, neki szenteljük. Kívánunk hozzá hasonlítani, óhajtjuk lelkének lehelletét, vágyunk akaratának teljesíteni, és neki tetsző életet élni. Ki a szívünk? Ezt mindenki maga döntheti el. De haladjunk tovább. Mert azt olvastuk az igében, hogy az ige testé lett és lakozott mi közöttünk. És azt mondtuk, hogy az Isten azért lett emberi testé, hogy ezzel kifejezze elsősorban együttérzését az emberiséggel, hogy ő leereszkedett hozzánk, de másodszorban azért, hogy kézzel foghatóvá tegye úgy az ő dicsőségét, hogy mi abban ne halljunk bele. Talán így fogjuk megérteni igazán a második korintusi levél a harmadik fejezetének a kijelentését, hogy mi fedetlen arccal szemlélhetjük az Isten dicsőségét. Így van? És azt is írja itt az ige, hogy ez a fedetlen arccal szemlélés, ez csak akkor fordulhat elő, ha Krisztusban megtérünk. Mert az a lepel az Ószövetség olvasásánál még mindig ott van a szemük előtt. De ez a lepel le fog hullni a szemükről, ha fedetlen arccal szemléljük Krisztust. De haladjunk tovább. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az ige testé lett és lakozék mi közöttünk. Ez a lakozék kifejezés mit jelent? Sátorzott mi közöttünk. Tehát itt a görög szövegben a sátorzott kifejezés található, és nem létezik, hogy Bibliát ismerő embernek első gondolataként ne jusson eszébe a pusztai sátor. A pusztai sátor a szentély szolgálattal együtt kiábrázolja mi megváltásunk történetét. Erre való. Így lakozhatott Isten az emberekkel együtt, így volt együtt a népével, hogy ott volt köztük a pusztai sátor. De figyeljük csak meg! Képzeljük el magunkat, hogy most megyünk be a táborba. Ugye a Mózes könyvében ott van a precíz leírás, hogy melyik törzsnek, melyik oldalon, hogyan építsék fel a sátrat, milyen utcák legyenek ott, milyen távolságra, kik léviták, ilyen irányból, olyan irányból, ki csinál ezt, azt, amazt. Gyönyörű és hatalmas rendezett dolog ez a sátortábor. 2,5 millió ember. Azért nem akármilyen tábor lehetett. És a közepén ott volt egy nagyobb üres tér, és annak a térnek a kellős közepén pedig ott volt egy sátor. Ez sokkal szebb volt, mint a többi sátor? Na? Ja, belülről. Jó van, ti már nem engeditek magatokat becsapni, mert mondják egyesek, hogy igen, mások mondják, hogy nem, ti mondjátok, hogy belülről. Mert kívülről ugyanúgy borzbőr borította, mint a többit. Legfeljebb egy picit nagyobb volt, mint a többi. Amikor Jézus megszületett és felnőtt emberként itt élt közöttünk, ugye, ha Ádám testében jött volna el, akkor 4 méter, 6 méter, nem tudom, mennyinek kellene lennie Ádámnak. 3 méter. Kisebbítjük, szerintem 4 volt, lett volna. Ugye? Nem tudom, mennyi, valahol írja ezt Ellen White, nem ez a lényeg. Biztos, hogy Jézus nem ilyen hatalmas termetű ember volt. Ő a 4000 éve vastörvény szerint csökkentett értékű emberként született meg. Emögé rejtett el az Isten dicsőségét. De továbbra is valóságos Isten volt. És azt mondtátok, hogy belülről más ez a sátor. De mennyivel másabb? Volt ott helye az önzésnek? Volt ott valamilyen jelképe az önzésnek bent a sátorban? Az a színarany borítás, az arany gránátalmák, azok a gyönyörű kárpitok, a hímzések, a világ világosság, az élet kenyere, az atya elé tárt imádságok a jó illattétel oltáránál. Hát nem Jézust fejezik ki? Nem Jézust tanítják nekünk? Nem Jézus maga ez? És a sátor legbelseje, amit évente csak egyszer maga a főpap láthatott. Miben is állt ez? Ott volt a frigyláda. Fölötte a sekina lehetőségével, hogy a két kérub között. És a frigyládában?
Áron kihajtott
veszélye.
Tessék? Áron kihajtott veszélye.
Áron kihajtott veszélye. A 10 parancsolat. Olvasom a 40. Zsoltárban, amit az előbb idézett ugyan Ellen Gould White, szeretném olvasni a 40. Zsoltárban a következőket. Csak a 9. verset olvasnám fel, mert a többit már az imént felolvastuk. Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Miért tudott Jézus Krisztus mindenben maradéktalanul engedelmeskedni a mennyei atyának? Miért tudta ebben az elgyengült emberi természetben is makulátlan tisztán megőrizni magát? Hiszen ő az elesés lehetőségével élt itt a földön, és azzal, hogy az istensége teljességében ott volt Jézus lényében, ez őt nem képesítette arra, képesíthette volna, ha visszanyúl ehhez a hatalomhoz, de nem képesítette arra, hogy biztos győzön a bűn felett. Ő a bűn feletti győzelmét, és azt a győzelmet, hogy ne nyúljon vissza az isteni hatalmához, ami ott volt nála, ezt a győzelmét ugyanúgy csak is hitáltal érhette el, mint bármelyikünk. Semmilyen előnye nem volt Jézusnak. Milyen előnye volt mégis, csak hogy a parancsolatokkal teljes összhangban tudott élni? Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem. Tehát magyarul szerette az Isten parancsolatát. Mi biztos, hogy szeretjük az Isten minden parancsolatát? Biztos, hogy annyira a keblünkre öleljük? Biztos, hogy annyira szeretjük, hogy inkább meghalnánk, semmit elkövessük a bűnt? Biztos, hogy gyűlöljük a bűnt? Mert ugye azt mondja az Isten félelemről, hogy az Úrnak félelme az a gonosznak gyűlölése. Jó, az Úr félelmét még sokan tudják bizonyítani, hogy ennyire szeretem, annyira szeretem az Isten, de biztos, hogy gyűlöljük a bűnt? Ha igazán gyűlölnénk a bűnt, akkor mi a folytatása a mondatomnak? Akkor nem tudjuk elkövetni. Jézus itt azt mondja, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Tehát, mi nagyon sokszor azért nem tudunk a törvénynek engedelmeskedni, mert a tagjainkban, a zsigereinkben, írja Pál apostol is a római levélben, ott van a bűn. Megvan a jó szándék, megvan az akarat, megvan a minden, megvan, minden helyén van, minden rendben van, de ott a bűn. És ha Krisztus a szívünkben van, akkor mi lesz a szívünk közepén? A törvény. A 10 parancsolat kőtáblája ott lesz a szívünkben. Így van? Nem lehet másképp. Az előbb azt mondtuk, hogy ha Krisztus a szívünkben van, akkor az élet a miénk. Ha Krisztus a szívünkben van, az Isten törvényének a szeretete a miénk. és a bűngyűlölet egyre teljesebb lesz bennünk. Így van? Na de honnan tudjuk, hogy bennünk van-e Krisztus? Honnan tudjuk, hogy közösségünk van-e vele? Megint felolvassam? Kié a szívünk? Kivel foglalkoznak gondolataink? Kiről és miről szeretünk beszélgetni a legszívesebben? Kié leghőbb érzelmünk és legjobb erőnk? Ha Krisztuséi vagyunk, gondolataink felé irányulnak, övé legédesebb érzelmünk. Akkor mindenünket, amik vagyunk és amivel bírunk, neki szenteljük. Mondjátok meg, ez bonyolult? És nem kíván többet tőlünk az Isten, csak ennyit. Ha bajba vagyunk, mi mit teszünk? Elkezdjük mériskélni a körülményeket, elkezdünk variálni, elkezdünk kombinálni. Ha hívők vagyunk és ismerjük a Bibliát, akkor bibliai igék rengetegét tudjuk előhozni, hogy a bajt orvosoljuk. És közben elfelejtünk Krisztusra nézni. Ha baj vagyunk, vegyünk elő Krisztus evangéliumát. Olvassuk, hogy ő mit csinált ilyen helyzetekben. Olvassuk, hogy ő benne hogy győzött az isteni dicsőség. Hasonlítsuk össze a magunk lényét Krisztuséval. Mi mit teszünk? Összehasonlítjuk a magunk lényét a másik emberrel, és azt mondjuk, hát igen, ezért zavarodtam bele ebből a bűnbe, mert a másik. Így van? Ádám is ezt mondta. És Éva is. Kié a szívünk? És ha Krisztusé a szívünk, gondoljatok Dávid imájára. Gondoljatok arra a zavarodott, őrült állapotra, amiben Dávid belekeveredett, amikor Betsábéval vétkezett. Aztán odahivatja Uriást, aztán akarja küldeni a feleséget, és most soroljam, ártatlan emberek sokaságát megöleti. Lejáratja Izrael trónját erkölcsileg, mert borzalmas, hogy Izrael királya milyen bűnt követett el. És sorolhatnám, hogy mi minden megtörtént. És ilyen összekuszált, lehetetlen, ami után tulajdonképpen logikailag, emberileg az egyetlen igazi megoldás az lett volna, hogyha Dávid véget vett az életének. Nem volt értelme tovább az életének. Szégyent hozott az Istenre, és most tőle kérjen segítséget? Nem is kért, majdnem egy évig. És amikor Nátán próféta szembesíti, és Dávid leborul, és többek között az 51. Zsoltárban ezt olvassuk. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! És az erős lelket újítsd meg bennem. Hála legyen az Úrnak, hogy a mi teremtőnk a megváltónk. Tud teremteni tiszta szívet? Ki tudja cserélni? Csak egyet kér tőlünk. Mi döntsük el, ki a szívünk? Kiről szeretünk gondolkodni? Ki az, aki segíthet rajtunk? És ő már meg is cselekszi. Láttuk az Úr dicsőségét. Mindenki láthatja. Mi szemlélhetjük az Úr dicsőségét. És ha szemléljük az Úr dicsőségét, és a magunk érdemtelenségét és a magunk gyengeségét annyira szemléljük, hogy látjuk, hogy micsoda különbség van köztünk és ő közte. Annál inkább belátjuk azt, hogy megváltásra szorulunk. Mondjátok meg, ha egy embernek enélkül is sikerülne az élete, enélkül is jobbá válna, akkor miért küldte volna el az Atya az egyszülöttét közé? A megváltó nélkül nincs értelme az életünknek, nincs igazi életcélunk, nincs semminek értelme. De a megváltóval a legjobban elrontott, a leginkább összekuszált emberi élet is teljesen megváltoztatható. Jézusban nem csökkentett isteni dicsőség volt, amikor itt élt a földön, és most sem csökkentett isteni dicsőség van benne. De még egy dolog van, ami a testvérétellel nagyon is kapcsolatos. Mert most már szemlélhetjük az Úr dicsőségét, látjuk, hogy Jézus győzött, és látjuk, hogy értünk győzött, és közben jár a mennyei templomban. Na de hát mi nem mehetünk a mennyei templomban. Továbbra sem. Jézus, amikor emberré lett, meddig lett emberré? Melyik időpontig? Örökre. Örökre. Ő örökre felvállalt bennünket, mint testvéreit. Ő emberként áll ott most a mindenható atya előtt, és az emberiség képviselőjéként mondja azt, atyám, ez az ember elbukott. De látod, belátta semmiségét. Megértette, hogy csak akkor fog tudni engedelmeskedni a mi törvényünknek, ha én ott lakok a szívében. És az én szívemben ott lévő törvény az ő szívébe bekerül. Én ezért haltam meg ezért az emberért, hogy bárcsak ez a csere bekövetkezne. Töröljük el a bűnét. És eltörölheti az Isten így a bűnét az embernek? És ez az ember, aki dicsőségről dicsőségre jut, nem egyszer jut teljes dicsőségre, pontos az ige, ugye most nem olvastam ugyan fel, de ismeritek gondolom mindnyájan. Korintusi második levél 3. fejezet 18. versét. Ha szemléljük őt, dicsőségről dicsőségre halad előre az életünk. Ha dicsőségről dicsőségre halad az életünk, és az Isten dicsősége lassan-lassan rajtunk kezd visszatükröződni, mert mi történt Mózessel? Ez is a korintusi második levélben van, emlékeztek rá. Eltöltött 40 napot az Úrral, Krisztussal fönt a hegyen. Ő nem is sejtett, semmit nem tudott róla. Ő nem tudott róla, meg is jegyzi az írás. És jön le a hegyről, és mit láttak rajta? Hogy fénylik az arca. Nem bírtak ránézni Mózes arcára, nem az Istenre. Mózes arcára nem bírtak ránézni. Na most gondoljatok bele, ha mi szemléljük az Isten dicsőségét, mert azt már tisztáztuk, hogy az Isten beszéde és Jézus Krisztus egy és ugyanaz. Tehát ha mi szemléljük az Úr dicsőségét a Biblia gondolataink keresztül, és egyre inkább el tudunk mélyülni benne, azon a hatalmas szereteten tudunk csodálkozni, amit az Isten állandóan gyakorol felénk, azon az együttérzésen, azon a gyakorlati segítségen, amit mindig megad nekünk. Sokszor még akkor is, amikor nem kérjük. De igazán az válik a javunkra, ha kérjük. Ha belátjuk a semmiségünket. Akkor vajon mi nem fogunk elváltozni dicsőségről dicsőségre? Akkor előbb-utóbb, vajon nem az, hogy fénylik az arcunk, vagy nem? Jézus sem azzal bizonyította az istenségét, egy-két nagyon kivételes mozzanatot kivéve, hogy ő ragyogott volna. Hanem azzal, ahogyan viselkedett, ahogyan beszélt, ahogyan viszonyult az emberi helyzetekhez. Akkor most szeretném megkérdezni tőletek. Ott van az a bizonyos elveszett drachma példázata a Bibliában. És ha úgy vesszük, hogy Krisztus az az asszony, aki keresi azt az egyszem elgurult drachmát. És amikor végre megtalálja, akkor összehívja a környező embereket, a rokonságot, a szomszédokat. És örvendezik, mert megtalálta. Mi itt vagyunk a világ szemetjében elmerülve. És a mi drachmánkon már sajnos nagyon régen nem látszódik a Krisztus képe. És nem az Isten írása van rávésve a mi drachmánkra. De most Márk evangéliumához, hogyha fordulunk, nem nyitjuk ki, csak elmondanám, ismeritek jól a történetet, valahogy be akarták csapni Jézust megint a farizeusok, és föltették a nagy kérdést. Szabad-e adót fizetni a császárnak? Mi volt a válasza Jézusnak? Adjátok oda a császárnak azt, de előtte még mondott valamit. Mutassatok egy pénzt. Következő kérdés, kinek a képe van rajta, és milyen írás olvasható rajta? Ugye milyen egyszerű kérdés ez? Rögtön mondták, hogy a császáré. Jó, akkor adjátok oda a császárnak azt, ami a császáré. Testvéreim, van egy nagyon jó hírem. Jézus dicsőséges második eljövetele nagyon közel van. Ez a sok összekuszált nyomorúság, amiben egyre jobban szenvedünk, ez a múlté. Sok betegség és sok nyomorúság, minden el fog múlni. Jézus jön vissza a teljes isteni dicsőségével. Most már nem kell elrejteni az elgyengült emberi természet fölé, hiszen ő győzött már. Jön vissza közénk. Megígérték az angyalok, emlékeztek Apostolok cselekedetében, olvassuk. Amiképpen láttátok, ugyanúgy fog visszajönni. Jön vissza. De vigyázat! Le kell, hogy folytassa az ítéletet. És le kell, hogy zárja a mi ügyünket. És nem tudjuk mikor. De valamikor. Hiszen az Isten bennünket azért teremtett, hogy mi a világegyetem pénzegysége legyünk. Hogy az ő képe van rávésve, és az ő írása van rajta azon a pénzérmén. Eltorzult, átvéste valaki. Van bennünk önzés? Ha van, akkor a sátán képe ragyog elő a képről. Ránk kerül a sor. Jézus azt mondja, hogy adjátok ide a pénzt. És odaadják az én pénzemet. És fölteszi a kérdést. Kinek a képe látható ezen a pénzérmén? És kinek az írása olvasható? Kinek a törvénye van ennek az illetőnek a szívében? Ha én lakom benne, akkor a 10 parancsolat. Ha az önzés, akkor a sátáné. És elhangzik a szózat. Adjátok oda a sátánnak, ami a sátáné. És adjátok oda az Istennek, ami az Istené. Testvérek, min múlik az, hogy ez a döntés jó irányú legyen? Kin múlik, hogy kinek a képe lesz a pénzérmére vésve? Csak rajtunk. Kié a szívünk, kivel foglalkoznak gondolataink, kiről és miről beszélünk a legszívesebben, kié leghőbb érzelmünk és legjobb erőnk, ha Krisztuséi vagyunk, gondolataink felé irányulnak, övé legédesebb érzelmünk, akkor mindenünket, amik vagyunk és amivel bírunk, neki szenteljük. Kívánunk hozzá hasonlítani. Óhajtjuk lelkének lehelletét. Vágyunk akaratát teljesíteni, és neki tetsző életet élni. És higgyétek el, a szenvedések sokkal könnyebbek lesznek, hogyha ez a legfontosabb nekünk. És nincs az a próbatétel, ami elrendhetne bennünket Krisztustól. Olvassátok el Római Levél 8. fejezete. Nem erről szól? Kiszakíthat el bennünket a Krisztus szerelmétől, mikor szívből szeretjük. És Laodicea népének mit mond Krisztus? Az ajtón kívül állok. Hol van az ő törvénye akkor? Nem a szívünkben. Hívjuk be. Hívjuk be most. És hívjuk be reggel. És hívjuk be minden nap. És ne engedjünk, hogy kimaradjon, amikor elkövetünk valamit. És ne csüggedjetek el. Mert ha csak ezt akarjuk megtenni, hogy mi, nekünk ő a legfontosabb, akkor a kérdés így fog hangozni. Kinek a képe látható rajta? És ne azzal törődjetek, hogy milyen mértékig látható. Az a lényeg, hogy látható legyen. A többi az ő dolga. Ő megígérte, hogy befejezi. Aki elkezdte, be is fejezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Szívemből kívánom, hogy Krisztus testvételéről írt feljegyzés bátorítson bennünket arra, hogy mi naponta, és szinte óráról órára szemléljük az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Amen. Mennyei Atyánk, nagyon-nagyon köszönjük néked ezt a hatalmas kegyelmet, áldozatot, amit te gyakoroltál felénk, hogy nem mondtál le rólunk, és egyszülöttedet küldted el. És köszönjük Istenünk, hogy ő olyan mértékig bemutathatta a te dicsőségedet, hogyha nem ő, hanem te jöttél volna el, akkor is minden ugyanígy történt volna. Köszönjük Istenünk, hogy bátorítasz. Mi ne önmagunk kudarcait emlegessük, és ne a magunk szomorúságában nyomorkodjunk, hanem tekintsünk föl a mi üdvözítőnkre, szemléljük az ő dicsőségét, és te megígérted, hogy akkor a mi életünkben is megjelenik a te dicsőséged. Istenünk, vágyakozunk rá, hogy mi valóban megtaláljuk a mi személyes megváltónkat, és vágyakozunk rá, hogy a saját erőfeszítéseink és a saját küzdelmeink, egyedül az önzésünk, az én központúságunk ellen irányuljon. Segíts Istenünk, hogy rámerjük bízni magunkat a te kezeidre, és te dicsőségről dicsőségre, győzelemről győzelemre vezesd életünket. Megváltónkért kérjük ezt tőled. Amen.